Már harmadszor jár nálunk Vajda Gergely, Karnagyó, de csak először sikerült mikrofon végre kapnom. Hát reméljük, hogy ha harmadszor is előtt, akkor ez már egy hagyományteremtés, és ezentúl gyakran láthatjuk, vagy viszonylag gyakran, legalább évente egyszer Kolozsváron, és mindig nagyon érdekes, változatos műsorral érkezik. Bécsi klasszikusokat kaptunk tőle, és kortársakat kaptunk tőle, most pedig Paganinit és Richard Strausst, két különböző világ, de mégis valamilyen szinten egyeztethetők, főleg a virtuózitás terén az egyik a szólóhangszer virtuózitás, ráadásul átívat hegedűről fuvolára, a másik pedig a zenekari virtuózitás, ami a Hősi élet című Richard Strauss szimfonikus költemény. Hát azért mielőtt rákérdeznék az ön pályájára, a mostani műsorról szeretnék néhány részletet, bizonyára felkérték erre a műsorra, de kedvére való is lehet, mert ha nem vállalta volna.
Igen, örülök egyrészt, hogy most már harmadjára vagyok itt, és meg kell, hogy mondjam, hogy nekem Kolozsvár volt az első állomási Erdélyben, tehát én előtte sose dirigáltam itt, nem volt alkalmam itt muzsikálni, úgyhogy nekem ez újdonság, és nagyon-nagyon jól érzem magam, a zenekarral nagyon jól kijövünk, és tudunk együtt muzsikálni. Ami a programokat illeti, mindig van valami, ami része a kérésnek, hogy esetleg lehetne ezt csinálni, és akkor az ember meggondolja, most a Hősi élet az úgy alakult, hogy tavaly a koncert után beszélgettem a zenekar muzsikusaival, és akkor mondták, hogy hú, csináljunk valami nagyot, valami nagy szimfonikus költeményt, miért nem csinálják a Helden Lébent, és akkor mondtam, hogy jó.
Nem, mert végig játszották a domestikus szimfóniát.
Így van, hát a Straussnak bőven vannak ilyen nagy művei, úgyhogy mondtam, hogy persze, én örömmel csinálom a Hősi életet, és akkor közben alakult, hogy Bálint János itt kezdett tanítani.
Ő már évtizedek óta jár hozzánk.
Igen, ezt én nem tudtam. Én a Jancsival dolgoztam Szombathelyen is, a magyar zenekaromnál csináltuk a Hacsatúriánt szintén, ami jelentileg
hegedűverseny átivatban. A Mendelssohn hegedűversenyt is játszott a saját átivatában, és most a Paganini második, a La Campanella hegedűversenye fuvola átivatban. Tehát ez is egy sorozat. A hegedűversenyek fuvola átivata.
Igen, ez is egy sorozat, meg a kapriszokat is játsza, ugye a szóló hegedű darabokat. Igen, egyáltalán nem illik egymáshoz a két darab szerintem, de sokszor egy műsor akkor jó, hogyha kontrasztál. A virtuózitás mindenképpen összeköti a két művet, illetve hát, hogyha azt vesszük, hogy a Hősi életben van egy nagy hegedű szóló.
Richard Strauss legtöbb szimfonikus költeményében van hegedű szóló, de itt különösen nehéz.
Így van, ez majdnem egy ilyen versenyműnyi nagy hosszú kadencia, hogy ez a fajta hang is, ami a hegedűből, meg aztán a fuvolára átírva a hegedűből jön, ez is összeköti a két művet.
Tehát nagyon hálás Török Anna első hegedűsünknek ez a mai koncert. No, de ugyanakkor itt maradok még ennél a szimfonikus költeménynél, mert ez egy nagyon vitatott szimfonikus költeménye Richard Straussnak, hiszen 35 éves korában írta meg, és egy olyan mű, amelyet tulajdonképpen 80 éves korában kellett volna megírjon, azért, mert egy visszatekintő mű, egy összefoglaló mű, azt mondja, hogy egy hősi élet, de tulajdonképpen azt hiszem, hogy ő a hőse. Egy kicsit ironikus is, önironikus is maga az egész darab, amellett, hogy hősies, és éppen ezért sokan nem tudják, hogy hogy álljanak hozzá, hogy mit is közvetítsen ez a darab. Filmzeneszerű is ugyanakkor.
Igen, amikor 80 éves volt a Strauss, akkor már egész más milyen zenéket írt, akkor már visszatért Mozarthoz. Most épp jövő héten fogom dirigálni az oboversenyt, ami egy majdnem, ha nem az utolsó műve, Hadady László fog oboázni, de egy kicsit olyan volt a Strauss, mint egy ilyen rockstar annak idején. Tehát, hogy azok a szimfonikus költemények a saját művei, amiket idéz ebben a darabban.
A Don Juan nagyon ott van.
Don Juan benne van a
Halál és megdicsőlés is talán?
Halál és megdicsőlés, sőt, a Zarathustra is benne van, meg a Don Quixote is benne van. Szóval ezeket az emberek ismerték, tehát csak akkor érdemes idézni, hogyha az emberek tudják, hogy miről van szó. Hát, hogyha valaki rockstar 35 éves korában, akkor megengedheti magának, hogy ilyet írjon.
De éppen ezért vannak előadási nehézségei is, stiláris szempontból, nem csak technikai szempontból, technikailag is nagyon ez, és azt vettem észre, hogy itt a próbán nagyon-nagyon figyel a részletekre.
Igen, hát nagyon, a hangzás az nagyon komplex, azért nem véletlen, hogy annak idején voltak, akik ezt nem értették, amit a Strauss írt, tehát nagyon sok dolog történik egyszerre. Én azt gondolom, hogy különösen ebben a korszakában ő nagyon modern zeneszerző volt. Talán, ha nem is a Hősi életben, de az Elektrában, vagy az Árnyék nélkül asszonyban, ott olyan modern dolgok vannak, amiket aztán a Bartók is írt, tehát, hogy akár Bartók is írhatta volna, ugye egy egész másfajta nyelvről van szó.
Bartók a Szálomét szerette nagyon.
A Szálomét szerette nagyon, meg hát azért a Bartók korai darabjai is olyanok, mint a Strauss darabok lennek.
Kossuth szimfónia például.
Kossuth szimfónia, de még akár a két arcképnek az első része is, ugye az első hegedűversenynek volt a része, tehát innen jön a Bartók is, de Strauss, hogy mondjam, a Straussra azt szokták mondani, hogy édelgős, hát a Rózsalovag az arról szól a történet, de más operái ezek nagyon, nagyon sötétek, és nagyon szerintem 20. századiak abban a szempontból, hogy modern. És a Hősi életben is megvan ez, hogy sokszor bizony harap ez a darab, nem nagyon kedves hozzánk.
És bár az első világháború előtt 16 évvel született 16-17 évvel, szerintem már azt is előrejelzi, különösen a háborús részekben, tételben, abban a csatában, amely egyszerre tragikus, ironikus és groteszk.
Igen, hát a nagy szerzőknek, a nagy alkotóknak mindig volt erre érzékük, ugye Mahler is jóval előre megkomponálta azt a szétesést, amin aztán az európai kultúra keresztül ment, hogy Straussnak is volt ez érzék, és valóban szerintem is benne van.
És most sajnos megint időszerű ez a hangzás. Reméljük, hogy csak a színpadon lesz időszerű. Ez a mostani műsorról szól, de mivel önnel először beszélgetek, rákérdeznék a pályájával, hát utána néztem néhány adatnak, rendkívül gazdag, sokoldalú, tulajdonképpen azok közé, a muzsikusok közé tartozik, akik folyamatosan járják a világot, de nem csak a világot, hanem a zenei műfajokat is. Az Egyesült Államok, Európa, a világ tulajdonképpen az öné. Egy interjút is hallgattam önnel, ahol elmondja, hogy hogyan is zajlik ez, és hogy mennyire jó vagy mennyire rossz ez az állandó rohanás. Még azt is elmondja, hogy tulajdonképpen úton lenni szeret a legjobban. Két helyszín között, mert az a nyugalom pillanata. No, de ez a sokoldalúság, ez az ön személyiségéből fakad, vagy abból fakad, hogy ezt kívánja a mai zenei élet? Komponistaként is ismerik, operákat írt, hangszeres műveket, klavinétművész, ezért a klavinét kiemelt, ezt kevésbé mondtam, tehát még ez is belefér.
Hát talán mind a kettő, az nem baj azért, hogyha az ember mobil a mai korszakban és tud mozogni helyek között, a szólistákra, énekesekre, karmesterekre ugyanúgy érvényes. Amit nekem fontos, nekem az a fontos, hogy ne egyféle dolgot csináljak, tehát hiába tartanak számon úgy, mint aki nagyon sok kortázenét dirigál, hogy az Eötvös Péter Alapítványnak a programigazgatója is vagyok, magam is komponálok.
Az új zenei műhelyről nem is beszéltünk, amely szintén önhöz tartozik. Nem is a rég volt egy hangversenyük itt, tavaly május végén.
Így van, az Új Magyar Zene Egyesület, meg Franciaországban is van az Ars Nova nevű új zenei együttes, akikkel most már 5. éve dolgozom együtt. Szóval, hogy én elsősorban zenésznek tartom magam, és azért fontos nekem, hogy például Richard Strauss-t is dirigáljak, miközben éppen egyébként most a napokban fejezek be egy darabot az Ars Nova együttesnek, mert a zene a zene a zene, és mindegyik inspirálja a másikat. Egyszer valaki megkérdezte tőlem, hogyha most elmehetnék 2 hónapra egy várkastélyba, és ott csak komponálnom kéne, akkor elvállalnám-e, és mondta, hogy valószínűleg nem, mert nagyon unatkoznék.
Meg nem is hagynák, azt hiszem, állandóan hívnák valahova, feladat jönne, feladat hátán, ha nem kapcsolnak ki minden internet vagy telefonkapcsolatot, vagy akár a kapucsengőt, akkor nem hagynák békén, ugye?
Ez biztos, hogy így van, de ettől függetlenül, hogyha nagyon akarnám, biztos meg tudnám csinálni, csak az inspiráció pont abból jön, hogy az ember zenét csinál. És a zene az azért legyen sokféle, mert aki csak egyfélét csinál, én például nagyon becsülöm a historikus zenészeket, akik mondjuk csak korabaroktól koraklasszikusig vezényelnek, de én biztos, hogy elunnám az életemet. Szóval nekem muszáj, hogy különösen zeneszerzőként, alkotó emberként, hogy mindenhonnan tudjak meríteni, ami elérhető nekem. Én relatíve barokk zenét azt keveset dirigálok.
A bécsi klasszikusokat viszont igen.
Bécsi klasszikusokat igen, hát ez abból is ered, hogy az amerikai zenekaromnál a zeneigazgatók én nem engedhetem meg, hogy ne dirigáljak mindent, vagy akár Szombathelyen a Szavária szimfonikusoknál. Egy időben egy kicsit jazzt is játszottam, tehát nekem az is tulajdonképpen jól esik, amikor megtalál, de alapvetően ilyen korban élünk szerintem, hogy minden evő kell legyen az ember, és akkor ebből lehet építkezni.
Említette Eötvös Pétert számunkra, különösen kedves, sajnos a közelmúltban hunyt el, tavasszal ugye, és ő Erdélyhez is kötődik, Székelyudvarhelyen született, bár nagyon kisgyerekként került el innen, de mégis Erdélynek számítjuk. Említette, hogy az életművét nagyon kedveli, de különösen fontos önnek az ő előadó művészi karmesteri tevékenysége és technikája. Erről tanulmányt is írt. Tehát ő az egyik zeneszerzőkarmester, sok ilyen van, például Richard Strauss is ilyen volt, vagy Mahler is, akiket már említettünk. Miért annyira fontos önnek Eötvös Péter karmesteri tevékenysége, hiszen ő tényleg a nagy zeneszerzők sorába tartozik, karmesterként pedig hát elismert, de talán nem sorolják a legnagyobbak közé.
Igen, én úgy lettem karmester, hogy találkoztam Eötvös Péterrel, és azt néztem a mozdulatát, hogy na, ezt akarom csinálni, hogy ez a mozdulatból valami fajta zene következik már magától, és azt akartam mindig megtanulni, hát ez már jó régen volt, több mint 30 évvel ezelőtt, de alapvetően az a kreatív hozzáállás, ami egy olyan komponistának a karmesteri előadóművészi hozzáállás, aki másképp olvassa a kottát, mint az, aki maga nem komponál. Tehát egy komponista, egy zeneszerző egyszer látja azokat a pontokat itt a Straussban is, látszik, érződik, hogy mik azok, amikhez a zeneszerzőnek segítségre van szüksége ahhoz, hogy az megszólaljon, mi az, amiket lehetett volna picit másként írni, hol az a hely, ahol van egy kis több szabadsága az előadónak. Én azt gondolom, hogy aki maga is ír zenét, az egészen másképp Filip vezényel, és egyébként a Strauss talán nem annyira jó, például a Strauss nem nagyon tudott vezényelni, de a Mahler igen, tehát a Mahler...
Viszont Strauss-tól maradtak fenn felvételek, őt ma is hallgathatjuk, azért, mert sokkal tovább élt. Mahler sajnos nem.
Így van, hát 49-ig élt Strauss, a Mahler viszont, tehát ő ugye azért komponált nyáron, mert szezon közben az operában dirigált. Tehát Kasselbe kezdte, aztán Budapest, aztán Bécs, tehát hogy egész egyszerűen más repertoár dirigált, mint a saját zenéje, ezért csak akkor tudott komponálni, amikor nem kellett neki, de ő profi karmester volt, és a Mahler partitúráiban is nagyon pontosan kiolvasható, hogy nagyon tudta, hogy hogyan működik a zenekar. És ez nekem a legfontosabb, Ötvös Péter, hogy úgy írja le már a saját darabjait is az utolsó 20-30 évben, hogy nagyon pontosan tudja karmesterként, hogy mitől működik valami a színpadon, amit a Strauss is nagyon korán megtanult, és nagyon virtuózan alkalmazott, úgyhogy ez fontos nekem.
Megkérdezhetem, hogy mikor jön legközelebb, vagy ezt még nem tudja, vagy ha jön, akkor mit szeretne vezényelni, figyelembe véve azt is, hogy milyen erényei vannak a kolozsvári zenekarnak, esetleg milyen hiányosságai vannak, ezt a kettőt együtt kell tárgyalni, mi talál leginkább hozzájuk. Vagy ez egy olyan zenekar, amelyik mindent el tud játszani, ha kellően fel van készítve.
Én azt gondolom, hogy ez a zenekar bármit el tud játszani, kiváló zenészek vannak benne. Én úgy érzékelem, hogy ez alapján, a kérés alapján is, hogy csináljunk hős életet, hogy valahogy a nagyobb darabokat szívesebben játsszák.
Főleg, hogy akkor mindenki játszik.
Igen, valószínűleg azért. Most éppen valaki mondta az egyik szünetben, hogy hát csináljunk Stravinsky tavaszi áldozatot, ami szerintem biztos, hogy nagyon jól fekszik ennek a zenekarnak, és remélem, hogy egyszer mondjuk egy saját kompozíciót is el tudok hozni, annak örülnék.
Hát mi is örülnénk, és akkor visszavárjuk Vajda Gergelyt a zenekar élére, és a közönség örömére. Sok sikert kívánok!
Köszönöm szépen az interjút!
A Filharmonikus Zenekar pénteki koncertjének szólistája egy kedves visszatérő vendég. Mondhatom azt, hogy már évtizedek óta visszatérő vendég, Bálint János fuvola művész, akinek az előadásában azt is mondhatjuk, hogy egy olyan darab szólal meg, amely egy sorozat részét képezi, hiszen megszokhattuk, hogy Bálint János saját átiratában ad elő hegedű versenyeket fuvola változatban. Erről még beszéltünk korábban, de nagyon különböző művek hangzottak el. A Hacsátorján hegedű verseny egy 20. századi modern műnek számít, a Mendelssohn és Paganini a romantika, korai romantika korszaka, virtuozitásukban is mást képviselnek, de azt hiszem, egy külön izgalmas kihívás ezek előadása a fuvolán, sőt az átívása is nagyon izgalmas, amikor leülsz és átteszed a hegedű szólamot a fuvola szólamra. Gondolom, hogy a zenekari háttér, a hangszerelés az nem változik.
Igen, általában a hangszerelés, ha csak nem kell valami oknál fogva föltétlenül belenyúlni, akkor abba semmiképpen nem is szeretnék. A szóló hangszernek az évtizedek alatt nyilván kialakult, főleg így, amikor az ember többször előad egy-egy darabot, szinte évente játszom a Paganinit például, hogy azok a részek, amik egyáltalán nem működnek úgy fuvolán, ahogy a hegedű verzió, ahogy megírták, ott valami egészen más kell kitalálni, ami fuvolaszerű. Tehát annak nincs értelme, hogy izzadságszagúan valahogy így, úgy, amúgy valahogy megszólaljon.
Például a szóló kadenciáknál nagyon fontos ez, nem?
Így van, így van. És a virtuózok tulajdonképpen majdnem mindig, nyilván, főleg Paganini, az, az igazság, hogy óriási különbség volt, hónapokig, nem is tudom, hogy hány, fél évig tartott, mire a Mendelssohnt átírtam, mert az egy remek mű. Bocsánat, de a Paganini nem az.
Egy nagyon szép zene.
Így van, egy nagyon.
És az utolsó tételen pedig különösen népszerű a La Campanella, a csengő, amelyet önállóan is gyakran játszanak, átívatokban is gyakran játszanak, és az viszi a teljes művet.
Így van, úgyhogy nyilvánvaló, hogy egy ihyen népszerű dallam, amit ennyi embert megihletett még Paganini korában, vagy a Paganini halála utáni egy-két évtizedben, tehát még ugyanabban a stílus korszakban, azért ez biztos, hogy nem véletlen. Nem véletlen, hogy ugye annyi Carmen fantázia született az évtizedek alatt, vagy évszázadok alatt.
Tehát ott a teljes Carmen egy remek mű, úgyhogy...
így van, talán dramaturgiai a legtökéletesebb opera. Az az igazság, hogy a Paganini esetében például összehasonlítva esetlegesen például egy ilyen remek művel, mint a Mendelssohn, vagy akár másokkal, amikor elfogyott a hegedű, simán oktávot váltott. Tehát Mendelssohnnál mindenki van centízve. Tehát Paganini sokkal könnyebb, 3 hét alatt átírtam.
Valószínűleg, hogy ez a Paganini szellemiségéből, adottságaiból ered, az, hogy ő tulajdonképpen egy rögtönző művész is volt, mint előadó művész, hegedű művész, és akkor egyfajta szabadság is van, nem?
Így van, biztos, és én is most például a kadencián végén éppen most változtattam egyet a gyakorlás során, tehát az embernek egy bizonyos szempontból kihívás is, hogy egy kicsit belenyúl még ekkor-akkor. Kétségtelen, hogy azokat a darabokat választom ki átiratra, ahol a fő témák és karakterek azok úgy tudnak megjelenni, ahogy az eredeti szerző szerint. Aztán az összekötő meg ezek a virtuóz részek, hogy azok mások, és hogy egyáltalán, hogyha már fuvalán adjuk elő, akkor ne akarjuk pontosan ugyanúgy, mint a hegedű. Mert én minden utánzást azt utálok, meg kell, hogy mondjam, hogy még a növendékeimnek is megtiltom, hogy utánozzanak engem.
Tehát tanuljanak tőlem, de ne utánozzanak, ez a legnehezebb.
Így van, pontosan. Tehát van egy nagyon érdekes sztori az átiratok kapcsán, én ezt már többször elmondtam így ilyen riportok során, remélem, hogy még itt talán nem, de ha igen, akkor már nagyon régen lehetett, mert már régen találkoztunk, hogy egyszer volt egy Magyarország Budapesten tulajdonképpen egy nagyon híres ló, az Imperiál, ugye, aki mindent megnyert. Volt, amikor legelészett ott hátul, és egy 10 másodperccel később indult el, mint az összes többi, és mégis megnyerte. Amikor meghalt szegény Imperiál, akkor egy szobrot csináltak róla. És amikor a szobrot leleplezték, ugye beszédek, minden, fogja, leveszi a szervező, vagy nem tudom, hogy a szerző a szoborról a leplet, és egy hölgy a szobrász mellett meglepődve hirtelen azonnal reagálva mondta, de hát ez nem is olyan, mint Imperiál. Erre azt mondja a szobrász, igen, azt mondjam, mert ez nem Imperiál, hanem egy szobor. Tehát nyilvánvaló, hogy egy művésznek ráadásul azt a fajta nézőpontot kell megjeleníteni egy szoborba is, szerintem egy átiratba is, amit ő lát abba a darabba. És nem kell, hogy 100%-ig mint egy fénykép hasonlítson, egy szobornak se kell. Ha azt akarja, hogy nézett ki Imperiál, nézegessen egy fényképet róla. Szerintem egy művészi alkotás születik, annak nem szabad, hogy egy tulajdonképpen egy ilyen életű másolat legyen. Úgyhogy én ezt nagyon, nagyon találó példának érzem az egész ilyen átiratosdik dolgokkal, és igazából el tudják képzelni a kedves hallgatók, hogy milyen fintorokat vágnak a hegedűs kollégák, amikor bemegyek az első próbára, és látszik az arcoknak a 80%-án, minek kell lesz itt. Fúvalán, akár...
Én azon gondolkodom, hogy vajon mit szólna hozzá Paganini, ha véletlenül megjelenne, fel tudnánk idézni.
Én biztos vagyok benne, hogy örülne, mert mint most is a szerzőket igazából nagy részben csak az érdekel, hogy minél többször hangozzék el a művük, aztán, hogy hogyan, milyen átiratban, hogy a szájharmonika, és nem tudom, milyen feldolgozásban, már mindegy. De lényeg az, hogy az szokott lenni az általános reakció, hogy először vannak ezek a fannyar arcok, és akkor ugyanazok az emberek jönnek oda az első szünetbe, vagy az első próbát, hát ez egészen jól szól. Valami még jobban is szól, mint hegedűn. Na most ilyenkor jó, nyilván magamban persze azt mondom, hát én ezt tudtam. És igazából az a hitvallásom magam felé is, és amikor a növendékeim, vagy bárki más játszik átiratot, akkor az az alap, hogy legalább olyan jól kell játszani, mint egy hegedűs.
Akkor folytatás következik ebben a sorozatban. Bálint János hegedű versenyeket játszik saját átiratában, Fuvolán, Kolozsváron, a filharmonikusokkal, vagy nem?
Hát még egy nagyobb darab van, de az a kisebb, ugye? Mert nem szimfonikus zenekar, csak vonózenekar kíséret van, a kis Mendelssohn, a kis D-moll koncert.
Gyerekkori.
13 éves zseni írta, és az első tétel az teljes Bach stílusban, egy barokk utánzat. Azt még én emlékeim szerint nem játszottam soha Kolozsváron, úgyhogy remélem, hogy ha még működik a kamarazenekar, szerintem még a jövőben. Talán ameddig még tudok fuvolázni.
Hát reméljük, hogy így lesz. Sok sikert kívánok. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm az interjút.